Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenek szent igéjét, amint erre a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölték. Megírva találjuk Pál apostol második korintusi levelében a 12. fejezet első 10 versében a következőképpen. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal. Ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot szólnék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el azt tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, figyelemmel kísérhetjük az igehirdetésnek a menetét a kiadott lapon, és ott a textus is úgy olvasható. Az igehirdetésnek, ha címet adnék, akkor ezt adnám, hogy emberi gondolatok Istenről, és Isten gondolatai az emberről, és hát a nagy kérdés, hogy ez a kettő, ez találkozhat-e egymással? Hát a lekcióban már hallottuk, hogy Isten maga kinyilatkoztatja ezt, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok, és így tovább. Tehát úgy tűnik, mintha valahogy ez a kettő úgy nagyon elmenne egymás mellett, pontosabban egymás fölött és alatt. Nos, kedves testvéreim, próbáljuk akkor most ezt feltárni, és megérteni belőle a saját hitéletünk, keresztény életünk problémáját, problémáit, ami tulajdonképpen abban valósul meg, hogy a hívő ember élete és útja az nem valamiféle diadalmenet, nem valamiféle könnyed kirándulás, hiszen mindent elvégzett Krisztus, hiszen megtörtént a megváltás, hiszen minden kegyelem, hát akkor nagyon megnyugodhatunk. Kedves testvéreim, talán ott kell kezdenünk, hogy a történelem, az egész emberi történelem Isten és ember viszonyáról szól. Amikor kézbe vesszük az első történelmi könyvünket, akkor az ókori világgal kezdünk általában, esetleg még az őskorig elmennek, de ott is már megjelenik az, hogy hát az ősember, már amennyiben ugye feltételezzük, hogy volt ilyen, akkor az ősember is már ugye az elemek, a természeti elemek mögött az Istent sejtette. És onnantól kezdve ez a téma, ez nem jön ki, nem kopik ki a történelmi könyvekből. Az egyház, az Isten népe, a vallások mindig is jelen voltak, jelen vannak. Hiába akarják bizonyos embercsoportok kihagyni ebből az Istent, az emberiség döntő többsége valamilyen formában Isten hívő, és itt az Isten neve most kis betűvel van írva, tehát bármelyik Istenre gondolhatunk, általában Isten hívő. Akik magukat ateistáknak vallják magukat, elméletileg még ők is számolnak valamilyen formában az Istennel, pontosabban nem akarnak vele számolni, de a mindennapi életben állandóan küzdenek vele. Állandóan egy tagadási kényszerben vannak. Hát, hogyha valamit tagadni kell állandóan, akkor annak a léte talán erősen bizonyítva van. Hogyha valamit állandóan tagadni kell. Az Isten kérdés az Isten hívők számára sem lehet csupán elméleti téren megoldott kérdés. És itt nekünk ez az érdekes, tehát mi nem azzal foglalkozunk most, hogy más vallások vagy más emberek, hívők, hitetlenek hogyan gondolkodnak erről, hanem mi, akik számára talán evidencia Isten léte, Isten személyisége, mindaz, ami vele kapcsolatban a Szentírásban meg van írva. Mégis a hívő ember is kénytelen Istennel számolni az élet olyan területein is, ahol jobb szeretne, idézőjelben mondom, az Isten háta mögött lenni. Jobb szeretné, hogyha nem kellene az Istennel törődni. Így vagyunk ezzel mi is. Ezért próbáljuk elhitetni magunkkal, hogy Isten olyan, amilyennek mi elképzeljük. De a valóság, a valóságos Isten egyszer csak szembe jön velünk. És onnantól kezdve valami új történet és új fejezet kezdődik az életünkben. Lássuk most ezt Pál apostolnak a példájában. Itt áll előttünk a korintusi levélből ez a csodálatos és különös vallomása, amelyikben hát nagyon érdekes dolgokat feszeget, és azt hiszem, hogy olyan dolgokat mond el, ami a mi hitünk közepét is célozza. Pál apostolról tudjuk, hogy hithű, hitbuzgó zsidóként, farizeusként, rabbiként kialakított magában egy istenképet. Azt az istenképet, amelyik arról szólt, hogy a törvényadó Isten megbünteti azt, aki nem tartja be a törvényt, mégpedig nagyon is szigorúan, és hát megjutalmazza azt, aki azt betartja. És Pál ezt a saját életében meg akarta valósítani, ő nagyon szigorúan ragaszkodni akart a törvényhez, és ezért kezdte üldözni a keresztényeket, akiket Isten káromlóknak tartott. Ez a kép viszont egyszerre szertefoszlott, amikor szembe jött vele az Isten. Ott a damaszkuszi úton a feltámadott Krisztussal találkozott. És ekkor Pál apostolnak újra kellett gondolnia a hitét, az Isten képét. Tudjuk róla, hogy leírja magáról, hogy ő ezután nem csak 3 napig abban a bizonyos vakság állapotában, ott Damaszkuszban, Anániás házában próbál eszmélődni, és próbál bizonyos módon hát rájönni arra, hogy most mi is történt igazából, mit csinált rosszul, vagy mit akar az Isten, hanem azt is leírja, hogy 3 évig ezután elment Arábiába, az arab sivatagba, egyfajta ilyen önkéntes remeteségben végig gondolt az egészet, elővette az Ószövetséget úgy, ahogy volt, és mindazt, amit ő kicsi korától megtanult, és amit annyira keményen hirdetett és vallott, azt ő most át kellett, hogy értékelje. És ezután indul el a nagy térítői útjaira, 3 nagy missziói útjára a mediterrán vidéken. Pár fejében és szívében az ószövetségi teológia kiegészült az újszövetségi krisztológiával. Az ószövetségi istenkép egy kicsit élesebbé, vagy más színezetűvé vált, más színezetekkel egészülve ki, újszövetségi krisztológiává hát változott az életében. Ezt írásban is foglalta a leveleiben, különösen is a római levélben részletezi, de például a Galata levélben ott kifejezetten érvel a zsidó hiten levők felé, arra nézve, hogy tulajdonképpen Krisztusban az ószövetségi ígéretek és proféciák hogy teljesedtek be. Most ezzel a tudással, ezzel az új istenképpel Pál apostol ellenállhatatlan erővel tudott bizonyságot tenni Krisztusról. Munkálkodása révén az evangélium az egész mediterrán vidéken ismerté vált. Isten erejével hatalmas dolgokra volt képes. Prédikált és tanított ellenfeleit, meggyőzte, ellenségeit legyőzte. Volt, ahol kifejezetten ez is megtörtént, ahol meg akarták őt lincselni, cirka 25 ezeren ott az Efezusi stadionban, ugye? És nem ők győztek, hanem Efezusban az ezüstművesek, akik csinálták ezeket a kis ezüst bálvány szobroskákat, és abból éltek, és föl voltak háborodva Pál tanítása miatt, azt tapasztalok, hogy Efezus népen megtért, és irdatlan mennyiségű hát ilyen bálvány imádó könyvet, meg iratot égettek meg, és dobtak ki, és kárnak és szemétnek itt éltek. Hát Pál legyőzte a 25 ezres hát többséget. Nos, kedves testvéreim, sok mindent el lehet még róla mondani, és elmond magáról ő is, itt ebben a fejezetben is, meg az előző fejezetben, itt a korintusi levélben, megkövezték, de túlélte. Több esetben csodálatos gyógyítással bizonyította hitének erejét. Mondhatjuk, hogy Isten szinte megdicsőítette őt. Pál úgy érezhette, hogy tökéletességre vitte az Isten ismeretet, és Isten ebben őt igazolta. Hát nem egy jó dolog ez? Hát nem erre vágyok én is, mint lelkész, és nem erre vágyunk mi is, mint keresztény hívők, hogy igazolva lássuk azt, amit hiszünk, vallunk, ahogy élünk. Nem az lenne a jó, hogyha ha fehéren, feketén látni lehetne rólunk, amikor végigmegyünk az utcán, hogy mi hova tartozunk. És az Isten dicsősége növekedne ezáltal, gondoljuk mi. Pál úgy érezte, hogy tökéletességre vitte az Isten ismeretet, és Isten mindenben igazolta őt. Ezt erősítették különös látomása is, amiről itt is beszél ilyen különös harmadik személyben, hogy ismerek egy embert, nyilván önmagáról beszél, aki 14 évvel korábban egy látomáson keresztül bepillanthatott a mennybe. Ezek azért nagyon-nagyon súlyos dolgok. Vagy zavarodott ez az ember, vagy ha igazat mond, akkor ez egy fantasztikus dolog. Ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mondja, mert igazságot mondanék. Pál megismerte a hatalmas Istent, Krisztus szavai igazolódtak az életében, amivel küldte a tanítványait és az apostolait, nekem adatot minden hatalom, menjetek ezzel az erővel, ezzel a hatalommal, és tegyetek tanítványá minden népet. Hát Pál pontosan ezt csinálja. És pontosan ez a Jézusi jövendőlés valósul meg az ő életében. Pált az Úr felruházta ezzel a hatalommal. Ekkor hátba támadta őt az Úr. Nézzük, a második pontnál vagyok már. Hátba támadta őt az Isten. Az az Isten, aki őt fölemelte, aki őt szinte megdicsőítette. Tövist ad a testébe. Ő maga mondja ezt, tövis adatott a testembe, ez egyértelmű utalás arra, hogy ezt a tövist Isten adta. Amikor ilyen szenvedő szerkezet van, hogy adatott, ott mindig az Isten tette érhető nyomára pukalhatunk. Egyértelműen Isten adta ezt a tövist Pál számára. És Pál megzavarodva keresi most újra a választ. Miért változott meg az Isten? És miután halljuk, hogy ez nem egy ilyen pillanatnyi dolog volt, hogy ja, most ez van, akkor most már másképp kell majd látnom az Isten. Nem. Itt háromszor kértem az Istent. Háromszor imádkoztam, háromszor veselkedtem neki, hogy megtudjam, hogy miről van itten szó. És amíg ez lezajlott, esetleg hetek, hónapok, vagy talán évek is telhettek el, nem tudom, akkor tulajdonképpen Pálban fölmerült a kérdés. Ezt érdemlem a szolgálataimért? Hát érdemes az Istent szolgálni. Miért jó az Istennek, hogy testi gyengeséggel akadályozza a munkámat? Miért hagy szégyenben az Isten? Azt hiszem, az ember számára a legfájdalmasabb dolog a szégyen. Becsületbeli ügyben hányszor oltották ki magukat, szégyenük, életüket az emberek, szégyenükben, ugye tudjuk, és ma is megtörténik ez. Halálba menekül valaki a szégyen elől. Miért hagy szégyenben az Isten? Az emberek gúnyolnak. Másokat meg tudott menteni? Mennyit prédikált? Aztán tessék! Most az Isten őt ebben hagyja. Hadd jegyezzem meg, hogy ugyanez történik egy mai történetben is valakivel. A napokban megnéztük a Csoda krumpli című filmet. A furcsa cím ellenére ez egy fantasztikus film. A lényege arról, csak egy epizódját emelem ki, ahol egy olyan ember, aki egy farmer, egy dél-afrikai farmer, aki a hitetlenségből megtér az Istenhez, és csodák követik ennek következtében az ő életét. Egy villámcsapásban meghalt afrikai nőt föl tud támasztani, életet tud imádkozni, mert tényleg imádkozik a halott mellett. És amikor az egyik kedves, nagyon kedves gyermek rokona hal meg, leesik a traktorról, és ott marad, és nem tud vele mit csinálni. És az utcán is megszólítják őket, hogy hát mi van? Hát te, aki a villámcsapásban elhunyt asszonyt föltámasztottad, nem tudtad ezt a gyereket visszaimádkozni? És ott áll totálisan lesújtva ez a farmer, borzalmas helyzet, ez a filmnek ez a legmélyebb pontja, de azt hiszem Pál apostol életének is ez a legmélyebb pontja, amikor a sikerek után, a győzelmek után azt tapasztalja, hogy az Isten nevetségesé teszi. Nem tudjuk, hogy mi volt ez a tövis, többféle elképzelés van, az egyik az, hogy talán a látása romlott meg, és hát tudjuk, hogy milyen esetlenné tud válni az ember, hogyha nem lát jól. Másik verzió szerint talán epileptikus rohamai lehettek. Arról beszél, hogy ott voltam közöttetek, de testi gyengeségemben ti azért mellém álltatok, írja azt hiszem a Galatai gyülekezetnek. Lényeg az, hogy ebben a megalázottságban Pál úgy érzi, hogy Isten kiszolgáltatta őt. Nem csak úgy érzi, hanem mondja, kimondja. Uram, átadtál engem a sátán angyalának. Háromszor kértem az urat. Nem volt könnyű feldolgozni ezt a helyzetet, hogy Isten megalázta Pált. A megalázott állapotban ismét újra kellett gondolni azt, amit tudott és hitta és vallott az Istenről. Újra kellett megint gondolnia. Nem volt kőbevésve az, amit eddig hitt és vallott, prédikált az Istenről. És megértett valami újat az Istenről. A kép, az Isten kép nem tört össze, hanem árnyalódott. Még több színe mutatkozott meg. Megértette, hogy nem maradhat a megdőcsülés hegyén, vár ő rá is a Golgota. Eddig Krisztust prédikálta, és szenvedett is érte, de mostantól kezdve Krisztusért kell élni, vagy Krisztusért kell meghalni. És el is jött az az idő. És ekkor írja le Pál apostol most már meglátva ezt a sokkal árnyaltabb Isten képet, ezt a Krisztus képet, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Tehát eljött az ideje, hogy Krisztus szenvedése, halála is láthatóvá legyen az életemben, és ezt szó szerint ki is mondja, itt a második korintusi levélben, még a negyedik fejezetben, Jézus halálát mindenkor testünkben hordozunk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen a testünkben. És amikor Pál görcsös ellenállása oldódni kezdett, amikor ezt is ki tudta mondani, hogy Isten lehajolt hozzám, Isten a kegyelem Istene. Amikor ki tudta ezt mondani, akkor lehajolt hozzá minden kegyelem Istene. Szembe jött vele az Isten, aki összetörte a ószövetségi képet önmagáról. Szembe jött vele Krisztus, aki hátba támadta őt, így jött vele szembe, és egyúttal átértékelte az ő hitét, mélyítette az ő hitét, és szembe jött vele, lehajolt hozzá minden kegyelem Istene. Ugyanazt tapasztalja meg, amit Péter apostol, amikor így szólítja meg, és ez csodálatos, hogy Péter, aki maga is ugye végigjárt ezt az utat, csak kicsit másképpen, hiszen ő is mártír halált halt, a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Nálunk a testvérek, Pál apostol élete, az, amit ő itt elmond magáról, ez egyedi. Ez ővele történt. És mégis minden keresztény számára, így a mi számunkra is egy tükör. Isten gondolatait nem érhetjük föl emberi értelemmel. Istenről nekünk sosincs itt a földi életben tökéletes képünk. Nem érhetjük őt föl vallásos buzgalommal sem. Amikor Gandhi ugye számon kérte, hogy kereszténynél lennék, hogyha legalább találnék egy olyan keresztjént, aki 24 órás keresztjén. Nos, kedves testvéreim, a 24 órás keresztjén élet sem elég ahhoz, hogy Isten lénye föltáruljon előttünk. Isten igazi hatalma nem abban nyilvánult meg, hogy Izrael száraz lábbal kelt át a vörös tengeren. Ebben is természetesen. De abban sokkal inkább, hogy Krisztus a mennyből a földre érkezett. Nem a vörös tengeren ment át száraz lábbal, hanem a menny végtelen távolságából kisgyermekként jött a földre. Így alázta meg magát. Krisztus igazi hatalma nem a kenyér csodában, vagy Lázár feltámasztásában nyilvánult meg igazán, abban is, hanem abban, hogy keresztre lehetett feszíteni őt, és nem a szögek tartották a kereszten, hanem a szeretet. Ez az igazi hatalom, ez az Isten igazi, vagy számunkra megkézzelítően elérhető igazi képe. Nyilván még most is csak tükör által homályosan látunk, hogy az apostol mondja. Az ember, ha csalódik Istenben, megkeményedik, ellenáll. Pál sem tudott azonnal fölengedni, idő kellett hozzá. Háromszori tusakodásában végül feloldódik Isten ölelő szeretetében, és így van. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És Pál nem csak a Istenről látott meg egy csodálatos árnyalt és igazán mély képet, hanem önmagáról is. Akkor vagyok erős, amikor erőtlen vagyok. Kedves testvéreim, föltettük a kérdést az elején, hogy vajon Isten és ember gondolatai találkozhatnak-e? Nem. Egészen biztosan kimondhatjuk, mert Isten is kimondta. A leggyorsabb űrhajó sem képes a fénysebességre, mondhatnánk. Kutatjuk itt az űrt, de alig mozdultunk el a föld felszínéről. Viszont mégis eljuthatunk az Isten teljességére, ha tiszta a szívünk. Jézus mondja, a tiszta szívűek meglátják az Istent. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Hagyjátok, hogy Isten ölelő kegyelme feloldja a görcsöket, feloldja a problémákat, és elfogadjuk a keresztet, elfogadjuk, hogy amikor erőtlenek vagyunk, akkor vagyunk erősek. Amen. Urunk Istenünk, látod, hogy mi is vívjuk hitünk harcát. Sokszor a világgal, leggyakrabban önmagunkkal, és nem tagadjuk, hogy bizony sokszor veled. Lázadunk, felét fordulunk, kemények vagyunk, mert úgy érezzük, hogy becsaptál minket, elhagytál minket, mert úgy érezzük, hogy nem adtad meg nekünk szívünk kérését, pedig a Zsoltár szerint próbáltunk benne gyönyörködni. A 37. Zsoltár mondja, gyönyörködj az Istenben, és megadja neked szíved kérését, és mi ezt valahogy nem mindig tapasztaljuk az életünkben. Köszönjük, hogy most Pál apostol életén, szavain, bizonságtételén keresztül valami többet megláthattunk belőled. A te végtelen, ölelő szeretetedből. Legyen áldott ezért a te neved. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor örökké. Amen.